A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli. Amíg Gede Balázs megszereli a mikrofonját, addig én bejelentkezek és elmondom, hogy április 23-a van, kedd. És ez a Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggeli, és benne meg vagy, Balázs?
Igen.
Meg vagy? Na, tekerj egyet rajta.
Na, jó reggel. Meg vagyok, igen. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és természetesen Kántor Endrét is.
Vadkovászos, jó reggelt! Elnézést, aki képtelen fogyni, annak üzenem, nem vagy egyedül, írta nekünk Vera. A Pék lány, köszönjük szépen.
Igen, hát ez én vagyok. Bár igaz, mostában csak olyan mérsékelten teszek ki az érdekében, hogy fogyjak. Az év elején nagy lendülettel indult, le is jött a mínusz 3 kiló, és most ott is maradt már több hete. Én már
tessék,
ezt is rész eredménynek.
Vagy?
Nagy,
bélflóra beültetés, az a másik.
Bélflóra beültetést, azt mindenki kérek. Meg, igen, hallottam róla, hogy extrém esetben használatos, tehát azért azt ne terjesszük itt, hogy az egy jó ötlet bárkinek.
Most néztem egy sorozatot a biohackingről, nagyon durva dolgok vannak, és ott például simán csinálnak ilyeneket. Hát ennek különböző válfajai vannak, a legérdekesebbet nem mondom el korán reggel, 6.30-kor reggeli előtt,
teszed,
de
hiszem, többen
nagyon izgalmas.
Igen. Mondtunk elérhetőséget? 0636-980-980, ide lehet nekünk írni, és már záporoznak is az üzenetek. Azt mondja, hogy régen kiraktattok ezt, azt a Facebookra, ez elmúlt, mint a vakbéltünet. Hát, de telepatikus a hallgató, képzeld el, hogy megálltam a Dunaparton, de már későn jutott eszembe, mert ott jobb oldalt csak szorványosan vannak a pesti alsón, ahogy jövünk így északfele parkolóhelyek, és későn jutott eszembe, hogy igen, régen ugye mindig fotóztunk a stúdió ablakából ilyen napfelkeltéset, hát most milyen gyönyörűt lehet a Dunánál, csak lekéstem. Csináltam egy-két képet, de nem volt jó a képkivágás, nem nagyon tetszett, majd egy fönti szakaszon fogok néha megállni, amikor eszembe jut, és ki fogok rakni szép szabadság, szobros, Gellért hegyes, Dunapartos fotókat, mert az nagyon szép.
Igen, majd kirakunk ezt, azt elnézést kérünk.
Mert hát itt a is fotózhatnánk, de
elszabadul
hát
az emberrel, a, hogy is hívják ezt? A rutin, meg a munka, igen, meg a rádul a kártyavár, meg a összecsapnak
hát, meg
a
még
habok a feje fölött, meg minden. De bevesszük újra a rutinba, teljesen igazad van, és elnézést kérünk. Ki fog ez újulni, mint a vakbéltünet? Nem megy az el?
Hát de egyre jobbak ezek a...
Hát ő mondta.
Hasa, igen, persze, te csak felvetted a fonalat, és folytatod.
Boldog karácsonyt kíván nekünk Espóból, kedves hallgatónk, ahol esett a hó. Igen, láttuk, sőt, Németország egyes részein is hát havazás van, úgyhogy hát hogy is mondjam, ilyen hideg, igen, van ma reggel.
De már megéltük ugye a nyár elejét, mert volt 28, meg 30 fok
30,
is,
hát 31 fok volt,
extrém,
igen.
Extrém dolgok történnek.
És írtó UV volt, úgyhogy sokan le is égtek már korán.
Gézu félpercese is egy értékelendő szösszenet. Tele van az időutazós sci-fi irodalom azzal, hogy apró dolgokat se változtassunk meg a múltban kóvályogva, mert beláthatatlan következményei lehetnek. Ergo, ez a jelenre is érvényes. Mármint az, hogy apró dolgokat esetleg máshogy csinálunk. Például mától egy bömös indexelni fog. Vagy viszel valakinek indokolatlanul egy csokor virágot. Nem nyeled le a forró kávét, hanem adsz magadnak rá akár 7 percet is.
Nagyon
és
optimista
akkor ugye egészen más lesz a jövő.
Fel.
Tehát ez egy nagyon érdekes
Gézu, és ez jó.
Megközelítés.
Köszönjük igen, szépen, abszolút. Jó lenne, ha így lenne. Ugye meg is jöttek. A héten a hanyatló NSZK-ból hallgatlak. Titeket írja a mérnök? Igen. Igen.
Igen, a rossz
szeretnék
nyugat.
Mi úgy bajban lenni, mint a németek. Ezt szeretném üzenni.
Egy-két problémánkat elcserélnénk az övékére, mert azért ott is van.
Hát van, nyilvánvaló mindenhol. Na, így van, legyünk.
Így van. Köszöntsük meg a Bélákat, kedves Béláim, boldog névnapot.
Nagyon jó.
Kívánunk nektek. Természetesen az Achilleszeknek, Fortunáknak, Helláknak, Illáknak, Ilmáknak, Györgyöknek. Nagyon hosszú a lista. Mindenkinek boldog névnapot.
Na, azt mondja, hogy érdekes ez a Béla, mert egy ideig úgy volt, hogy mindenki érteni véli, hogy honnan származik, de bizonytalan eredetű név. Van egy nagyon valószínű magyarázat, ez a legvalószínűbb, ez szerint a magyar, régi magyar Bél személynévből származik, kicsinyítő képzővel ellátva, és ez például azt jelenti, hogy szív. Tehát ugye a Bél is onnan, a belső szív. Rész, igen, a Bél mint jelentés, átalakulnak
kicsit
a szavak.
Képzavarosak a dolgok, de
Nem, átalakulnak értem. Az idők során, minden belső részre aha. kezdték el használni, és hát most ma már másra használjuk, de alapvetően a szívre, lélekre, de máshogy azt mondják, hogy a felkent névnek valamiféle... jelentése ez, de minden esetre izgalmas és érdekes név, egy nem annyira divatos manapság, pedig szép.
Hát manapság már az, hogy Béla, István, Géza, Attila, alig találkozol ilyen fiatalokkal, igen. vagy gyerekekkel.
Bezzeg, mit tudom én, nézzük csak meg ezt a sort. Fortunátával.
Fortunáta.
Egonnal. Boldog névnapot, Egon.
Tényleg?
Igen. Illa, Ilka, Ilma. Nagyon érdekes nevek vannak ma is.
Születésnaposaink, akik ma ünnepelnek, azok együtt ünnepelhettek volna, ha megéri. William Shakespeare-rel, angol költővel, drámaíróval, színésszel 1564-ben született ezen a napon, és gondolkodtam, hogy azért egy William Shakespeare születésnapja csak valamilyen világnap. És,
biztos, hogy az.
Hát most nem tudom, hogy a könyv és a szerzői jogok világnapját, az UNESCO által kitalált világnapot, azt rá tudjuk-e így erre húzni, szuszakolni, majd megnézem az eredetét. Nekem egy kicsit távoli a kapcsolat, de akár lehet is.
Tessék megnézni most így William Shakespeare születésnapján a kiváló művet Tom Stoppardnak a rendezésében, és ő ugye újírta annak idején a drámát is, a Rosencrantz és Guildenstern halott, amiben a fantasztikus Gary Oldman és Tim Roth alakítják ezt a párost, és hát még más nagyon nagy színészek is feltűnnek, például Richard Dreyfuss, a Csepürágók királya, zseniális Hamlet adaptáció.
Hát, és nézd meg bele, Trafáta.
Ugye mondom én.
A könyv és a szerzői jogok napja 1995-ben az UNESCO katalán javaslatra ünnepnappá nyilvánított április 23-át, mivel ezen a napon hunyt el a világirodalom két kiemelkedő alakja, William Shakespeare és Miguel de Cervantes.
William Shakespeare ugyanaz nap született, és ugyanaz nap hunyt el. Ugyanazon a napon, bár ugye minél jobban kapargatjuk William Shakespeare-t, annál sokkal több minden derül ki róla, például, hogy nem is ez volt a neve, vagy hogy igazából az Marlowe volt, a Shakespeare csak
és
váltott.
Nem költő volt, hanem cipész.
Hanem valamiféle lord, úgyhogy hát itt azért rengeteg minden van, és nagyon érdekesek. Na, kik vannak még ma?
Hát kérlek szépen Prokofjev. Prokofjev, orosz zeneszerző és zongoraművész, 1891-ben született. Janikovszki, Éva Kossuth díjas magyar író, költő 1926-ban.
Törzs Jenő, magyar színművész 1887-ben, kedvenc kocsmájában ő volt a törzs vendég, ja. mint mindenki tudja. Szóval van ez így. Na, azt mondja, hogy ki van még. Bebel 1963-ban a zseniális autóversenyző Paul Belmondo.
Igen.
Majdnem Bebel. Jean-Paul Belmondo is lehetett volna, de nem, ez Paul okay. Belmondo volt.
Aztán Závodi Gábor erkefenzies, magyar zeneszerző, szövegíró született még ezen a napon, új Mészáros Károly filmrendező, forgatókönyvíró, Török Ferenc magyar filmrendező, őket köszöntjük nagy szeretettel.
Na, érdekes egyébként a Török Ferenc születésnap, mert a Kultrovatban arról fogunk beszélgetni, hogy mekkorát megy ez az új film, a Kék Pelikán, új kultfilm, és ez egy animációs dokumentumfilm, mm-hmm. egy, maga a szélhámos történet és egy korszakról szól, ugye a klasszikus vonatjegy hamisítás korszaka, ami tök fontos például a Moszkva tér című filmben is mm-hmm. rendezte Abszolút. Török Ferenc, úgyhogy igen. Na.
Hát akkor... Akkor ez volt a listánk, jöhet egy zene, hogy egy utána, zene? Illetve a zana, zene közben úgy, belenézzünk a lapokba.
Egy zene. Megjelent a Kings of Leon új lemeze, régóta-régóta vár.
Végre.
Hát igen, igen, ugyanis várta az ember is. Dobálták ki a szingülöket, hogy majd milyen jó lesz a lemez. Meghallgattam, és hát az első kettő, amit kidobtak, az igazán jól megfogalmaz, olyan megúszós lett. Olyan kis plígy, plagy, plim, plum, semmi. Hát mondom, ez szép lesz, hogyha ezek ilyen lemezzel rukkolnak elő, de aztán szerintem rájöttek, hogy ez nem lesz jó, úgyhogy végül is kieresztették a dzsint a palackból. Remélem, a teljes lemez ilyen.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Bocsánat, csak meg fog jelenni május 10-én az új lemez, és dobálják ki hát a szingülöket, rosszul fogalmaztam, én. Igen.
Megjelent lemezek.
Úgy gondoltam, között. Rögtön utána néztél, jön majd a Can We Have, Can We Please Have Fun című lemez, ez azt hiszem a 9. Kings of Leon, de a szingülök közül ez a post-punk, ez nagyon, nagyon beütött. Na, nézzük akkor, hogy mi van a lapokban. Hát több minden.
Hát több minden a portfólió, ha nem ma és a ma reggeli, mert ma reggel az orosz-ukrán háborúval foglalkozik. Ugyanis úgy néz ki, hogy átszakadt a frontvonal Ukrajnában, és gyorsan nyomulnak előre az oroszok.
Szuper.
Egy esti cikkben viszont azzal foglalkoznak, hogy hétfőn tette közé az Egyesült Államok Külügyminisztérium a 2023-as évről szóló emberi jogi és jogállamisági országjelentéseit, köztük a Magyarországról szóló beszámolóját is. És az évente készített dokumentumok fontos irányjelzői az amerikai diplomáciának, és a mostani magyar dokumentum megállapításai és hangvétele csak megerősíti azt, hogy a Washington és Budapest közötti kapcsolat egyre fagyosabb. A jelentés elején bírálják, hogy a kormány elkezdte végrehajtani a 21-es gyermekvédelmi törvényt, amely a washingtoni álláspont szerint korlátozza az LMBTQI plusz témájú könyvekhez és egyéb irányos anyagokhoz való hozzáférést. Felemelgetik azt is, hogy a jogszabály miatt elbocsátottak egy múzeumigazgatót, ez ugye Elsimon László volt a nemzeti éléről, de egy csomó más komoly aggodalmat is megfogalmaznak. A szabadságjogok korlátozását, kormányzati korrupciót, civil társadalmi szervezetek és független médiát is támadó kormányzást bírálják, a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását, blablabla. Portfolio.hu-n a méretes lista, ami nem tetszik igen. az Egyesült Államoknak.
Súlyosan elítélő jelentést adott igen. ki tehát az Egyesült Államok Magyarországról. Közben én meg azt néztem, hogy akár 1400 munkás is elférhet a szegedi BYD gyár konténervárosában a látványtervek szerint, írja a Telex. A legközelebbi lakott területtől a lehető legmesszebb egy forgalmas főút mellett fognak lakni a gyárépítő munkások, akiknek a zöme az Kínából érkezik. Aztán szintén a Telexen egy érdekes cikk, jót tesz a magyar sportnak, hogyha a Gazprom lesz a Fradi szponzora, a külügy szerint. Ugye az ukrajnai háború kitörése óta az európai futball szakított a Gazprommal, nem így a Fradi, a minisztérium szerint azonban nincs gond az orosz állami gázvállalat lehetséges érkezésével. Aztán volt egy érdekes cikk még a Telexen, ugye hármat láttam, hazatelefonált a Voyager 1 ja, űrszonda. Az egyik fedélzeti számítógép kódját kell újra írni ahhoz, hogy tudományos adatokat is vissza tudjon majd küldeni. Minden esetre november óta először szolgáltat a NASA Voyager 1 űrszonda használható adatokat a Földre. Zseniális sztori egyébként, úgyhogy érdemes elolvasni. Volt még a G7.hu-n egy érdekes cikk, Bucski Péter tollából, sikerült volna csökkenteni az autók fogyasztását, ahogy ez a terv meg is volt, helyette jöttek a SUV-ok, az SUV-k. Úgyhogy világszerte egyre nagyobbak a személyautók, a SUV-ok letarolják a piacot, pedig a magyarul városi terepjárónak hívott kategória terjedése alássa a fenntarthatósági elképzeléseket. Ezzel kezdődik a cikk, és hát rengeteg adatot és érdekességet vonultat fel azzal kapcsolatban, hogy vajon ilyen autókat kéne-e vennünk. De hát ugye mi vesszük, úgyhogy megint csak magunkra nézhetünk.
Igen. Az Economics arról ír, hogy a fekete leves egyeségeken brutális mértékű a díjemelés, méghozzá a pénzintézeteknél. Március és május közötti indulással emelték, vagy emelik díjaikat a pénzintézetek, a legtöbben már léptek, az Erste-nél például és az MBA banknál májustól jön a 10% feletti költségnövekedés, de vannak bankok, ahol nem minden tételt emelnek, vagy egyáltalán nem emelnek. Például az OTP-nél már az év második hónapjában bejelentették, hogy márciustól 9,9%-kal emelik a digitális szolgáltatások díját, a bankkártyák éves díja, készpénzfelvételse, fióki tranzakciók ára 17,6%-kal nő. A CIB-nél az ügyfelek több mint keveset, nem, az ügyfelek kevesebb, mint felét érinti a bankszámla vezetési díjak emelkedése. Itt egy ilyen 10% alatti mértékben növekednek a napi tranzakcióhoz kapcsolódó díjak. K&H-nál számla vezetési díjak 5%-kal emelkedtek, bankbetétés hitelkártya költségek 9-el, készpénzfelvétel itt is 17,6-tal, és akkor még itt a Raiffeisen, Unicredit, MBH, Erste, Granit, az economics.hu-n lehet megnézni azt, hogy melyik bank milyen mértékű emeléssel operál, vagy éppenséggel nem emel, hanem változatlanul hagyja az egyes díjtételeit.
Tjú, közben elfejtettem a legfontosabbat. Na. A brit parlament elfogadta, hogy Ruandába lehessen telepíteni az illegális bevándorlókat. Elmondta Rishi Sunak, hogy vége a türelemnek, a brit polgároknak és az ő türelmének is vége, ez most át fog menni, ez a törvény, hogy hosszú vita után elfogadták. Ugye az történik, hogy a Nagy-Britanniába illegálisan belépő menedékkérőket Ruandába telepítik át repülőgéppel, úgyhogy ez van.
Nálam ennyi.
Akkor tőzsdézzünk, vagy zenélünk?
Azt mondja, hogy mennyi az idő, mert ez fogós kérdés, rád bízom.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Látszólag unalmas volt a hazai piac, mert hogy 1%-os emelkedéssel zárta a napot. A BUX az 65.125 pontra emelkedett, ez 80 pontos többlet. De hogyha belenézünk a belsejébe, akkor azért látunk itt csodákat. Például az, hogy a vezető részvények közül a Richter tovább kapta a verést, pedig az elmúlt napokban már voltak ilyen méretes esőnapjai, de még tegnap is tudott produkálni egy 2,3%-os mínusz 8650-ig. Emlékeim szerint ennyire nem rosszak a fundamentumok a gyógyszergyártónál, de hát valamiért most egy ilyen disztribúciós időszakban van. Pár nap alatt esett, vagy 1000 forintot, mert valahol 9005 környékén volt még nemrég, most 9650-en zárt. A többi vezető az tudott emelkedni, az OTP 7%-kal 17.055-re, a MOL szintén ilyen mértékben 7%-kal 2980 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,2%-kal 938 forintra. A kisebb papírok között voltak nagy csodák, a BIF például 6%-kal emelkedett, a Delta az 2,4-jel esett, az Appenin is ment 2,3-mal, a Forage esett 6%-kal, ez volt. A forint piacon egy nagyon pici gyengülést láttam, de aztán lehet, hogy az is visszarendeződött. Valahol a 394 forint környékén járt a jegyzés. Mindjárt nézek gyorsan egy reggelit. Addig szerintem te mondhatod a tengeren túl, hát, mert ez lassan fog betöltődni.
Azt lehetett látni, hogy ilyen mérsékelt optimizmus volt jellemző az amerikai piacra és az európaira is. Úgy tűnik, hogy jön ugye, érkezik a Fed kedvenc inflációs mutatója, illetve
Ez a PCI.
Igen, igen, illetve beindul a gyorsjelentési dömping is. Olyan nagy tech vállalatok kezdik, mint a Microsoft, az Alphabet, a Meta. Úgyhogy alapvetően egy ilyen óvatos emelkedéssel próbálták ezt így felrimánkodni. Vagy remélik, hogy minden jó lesz. Az S&P 0,8%-os plusz, a Dow Jones 0,7%, a Nasdaq több mint 1% plusz, és Európában a Russell 2000 is 1% fölött, Európában is egészen szép emelkedéseket lehetett látni, 0,5% pluszban a FTSE, a DAX 0,7%, a CAC-on 0,2%, úgyhogy tényleg ezt lehet látni. A Nikkei is emelkedik, a Hang Seng Index is 0,5%-os pluszban van. Ezzel szemben a Shanghai Composite 0,4%-os mínuszban, és a Shenzhen Index is 0,7%-os mínuszban. Legnagyobb erősödő, vagy a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok közül a csúcson a Tesla. Ott egy elég komoly gyengülés volt, 3,4%, ugye most megint előkerültek különböző félelmek, például, hogy
bekrepál... lesz a gyors jelentés, ami azt hiszem ma jön, vagy mikor.
Igen, meg ugye folyamatosan jönnek ilyenek, hogy bekrepál ez a szögletes izéjük, pick-up-juk, akkor ja, hogyha lemossák. Pedig van rajta egy gomb, hogy mosás funkció. És hogyha azt megnyomod, a bírt az autómosóba viszed, akkor állítólag minden rendben van. De ha nem nyomod meg, akkor lehet, hogy bekrepál a kocsi. El tudod képzelni? Már az ablaka is betört a bemutatón, most meg az autómosóba tönkre megy.
Na mindegy, lehet, hogy
nem ilyen bagatella sztori, de tényleg egy csomó ilyen jelentés jött ki. Na aztán a Ford Motor Company viszont emelkedett, 6%-kal.
És ugye nemrég jelentett be jó méretes elbocsátást, 10%-át leépíti a munkavállalóinak. Megint újabb árcsökkentés.
Hogy munkát adunk mindenkinek.
Mondta is az Elon, hogy ez a rémálma.
Rémálom, hát még annak a 14 ezer embernek. A NIO autó viszont 5,3% plusz.
A 14 ezer embernek meg az Elon a rémálma.
Az biztos. Az Nvidia 4% fölötti plusz. Ezt nézd, Riot Platforms a 6. helyen, ha jól nézem, vagy 7. helyen, 23%-os plusz. Na, ez úgy néz ki, mint egy ilyen reddites roham. De a CleanSpark is újra felpattant 10%-kal, úgyhogy az AMD is egészen jó, és ott vannak a klasszikus papírok, mint az AMD, nem, mint a Bank of America több mint 2%-kal, de mint a Fordot is mondtam 6%-kal, úgyhogy voltak jó sztorik Amerikában.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Meggyütt a Schmidt-Tandi.
Kérdeznénk, hogy mizu, de nincs erre időnk.
Mizu.
Megyünk.
Micsoda?
Kérdezné, hogy mizu,
ja,
de nincs erre idő.
Nincs idő.
Ja, értem.
Ti már jártatok, úgyhogy reggel kerestétek az autót, nem tudtátok, hova parkoltok.
Az még a jobbik eset.
Az baj lenne, mert benn állok a kertbe, és
reggel, mentem egy kört.
De egyébként olyan már volt, hogy valahol a városba parkoltam, és utána nem tudtam, hogy merre.
Jó, kérdezi a kedves hallgató, hogy ma csak ilyen degenerált zenék lesznek. De nem tudja, hogy a letölti a Rádió Café appot, ott be tudja állítani magának, hogy saját számait tolja a zenék alatt. Nem olcsó, de javaslom, hogy próbálkozzon ezzel.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Villás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, április 23-án, kedden reggel, 7 óra 12 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És a kedves hallgatókkal, akik a 0636 98 0 98 0 SMS, WhatsApp és Viber számra írnak, azt mondja, hogy kedves Endre, az eredeti nagy kedvenc, de ez a verzió sem rossz, és ekkor születtem.
Ja, az a Smashing Pumpkins feldolgozás volt a Darling Side-tól, igen, ez 1979-es, amit 1996-ba adtak ki, minden esetre tényleg egy jó feldolgozás. A Moszkva térre a legjobb filmek közt ever, Ede írta. Kedves törzshallgatónk, e-mailben köszönjük szépen, van olyanunk is.
Jocós pedig arról számol be, sziasztok, a Könyves Kálmánon baleset a külső sávban, a Wallisnál az Árpád híd felé alakul a sor, és az Erzsébet hídtól északra a budai alsó rakparton észak felé meg lerohadt egy kis busz, kisebb dugó mindkét irányban. Köszönjük szépen. Aztán értetlenkedik egy hallgató, hogy nem az adók miatt magas az üzemanyag. Akkor miért tankoltunk hétvégén Horvátországba autópályán 600 forintért? Hát ez jó kérdés.
Mindenhol vannak adóterhek, mondjuk azokat boncolgatni lehetne, hogy azok a terhek hogy állnak össze, és hogy mi, hogy az adóterhek után jön-e még rá a 27%-os áfa, vagy nem. Tehát ugye volt ebben a listában, amit a miniszter közzétett, egy ilyen érdekesség, hogy nem volt részletezve, hogy az adóterhek azok hogy állnak össze, mi a struktúrájuk, hanem csak meg volt határozva, hogy hány százalék és milyen adóteher az. Rendben, elfogadjuk, hogy vannak olyanok, ahol, olyan országok, ahol a magyarországinál nagyobb mértékű adóteher van az üzemanyagon, de azért ezt szerintem érdemes egy kicsit jobban megvizsgálni. Na?
Ballagjunk Budapest. Tovább.
Budapest.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát, szebbnél szebb hírek, nincs takarító az Újbudai Teleki Blanka általános iskola kis épületében. Egy a szülői munkaközösség által jegyzett körlevél alapján a tantermeket jobb híján a tanárok és a gyerekek tartják rendben. A tájékoztatásban áldatlan állapotokról és fertőzés veszélyről is írnak. Hát akkor, amikor már ilyenről van szó, az már akkor nem csak ilyen egy-két papír galacsin meg ez az, hanem ott már komolyan elmaradhat a takarítás, fertőtlenítés. Az intézményt fenntartó tankerület az Indexnek elismerte, az egyik takarítójuk betegség miatt valóban kiesett a munkából. Ám ettől fertőzés veszély még nem fenyegeti a gyerekeket. Hát most egy takarító kiesik a munkába, és akkor a szülőknek, gyerekeknek kell pótolniuk, az tudom. Szóval a lényeg az, hogy itt az Újbudai Teleki Blankában van egy kis probléma a takarítással.
Igen, közben egy repedés is van a keletiben, több repedés. Az üveg,
ja, az üveg
födémet kellett körbekeríteni. Igen, ez az utascentrumban van, és a válaszlevelében írta a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága, amikor a Telex munkatársa készített képeket az állomáson, és megkérdezte, hogy miért van ez, és kiderült, hogy a MÁV szerint az üvegfödém legfelső rétege repett meg néhány helyen, és egy külső szakértő szerint az üveg többi rétegének állapota megfelelő. Az előzetes vizsgálatok alapján a repedést kivitelezési probléma okozza, amit minél előbb javítani kell. Az utasok és a munkatársak biztonsága elsődleges, nem áll fenn vészhelyzet, mondták. Hát ugye ilyen üvegfedén, vagy ehhez hasonló, az van a Kelenföldön is, úgyhogy óvatosan járjatok.
Aztán még egy fontos információ, a budapesti hidakat mossák a héten éjszakánként.
Hát folyamatosan mossák.
Igen, folyamatosan, ezt már elkezdték egy ideje. Akkor, amikor először hírtattunk róla, azt hiszem, hogy május valamilyen határidőt feszegettünk, hogy egészen odáig eltart ez a hídmosó program. Most úgy fog kinézni, hogy április 22 és 26 között, tehát éppen ebben vagyunk, 23.30 és 4.30 között a Váralagút melegvizes környezetkímélő tisztítószeres kézi és gépi erővel történő mosását végzik, az alagút ideiglenes néhány órás zárása mellett. Április 24-én szerdán 23.30-tól a Városligeti Zielenszky hidat 23.34 és 4.30 között a Lánchidat mossák. Április 25-én csütörtökön pedig 23.30 és 4 óra 30 között a Szabadsághidat ideiglenesen néhány órás lezárás mellett tisztítják meg ez most a legközelebbi program, ami erre a hétre van beütemezve.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
Minden nap egy-egy családi belépőjegyet lehet nyerni a Veszprémi Várbörtön látogatóközpontba, az Ember a Rács mögött börtönkiállításra, a Veszprém Balaton 2023 ZRT jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, figyelem, nem lesz könnyű. Melyik az az őslény, amelyik Veszprém egyik jelképe? A. Brontosaurus Veszprémianus, vagy B. Pannoniai láncos szőrű mamut, avagy C. kavicsfogú álteknős.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Black Belt Jones nevű hallgatónak üzenem, hogy most a Tatort nincs itt, de be fogom majd hozni, és igen, jogos. Köszönöm szépen egyébként a zenéket, amiket szokott küldeni. Végig szoktam őket hallgatni. Most a Tatort helyett a következő riport előtt következik egy Chase dal, az egyik legjobb. Hát egy rövid, de nagyon erős karrierje volt ennek a zenekarnak. A zenekar vezető nevét vették föl, Bill Chase, aki egyébként William Edward Chiesa néven született egy olasz-amerikai családba, és már korán kiderült róla, hogy eléggé jól zenél. Maynard Fergusonnal, Stan Kentonnal zenélt együtt többek között, és a nagyon erős power horn jellegű játékot vitte. Maga a zenekar a 70-es évek elején, 70-ben, 72-ben volt nagyon-nagyon a toppon, illetve hát igazából pár évük volt csak nekik, mert utána sajnos repülőgép szerencsétlenséget szenvedett Bill Chase, és vége is lett ennek a feltörekvő karriernek.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Na hát megnézzük, hogy ez az alacsony hozzáadott értékű iparra épülő gazdaságpolitika mennyire lehet hatékony, és kihúzhat ez minket abból a trutyiból, és érdemesen még Ausztriát emlegetni, mint célt, utolérendő célt, vagy most már kiegyezünk, hogyha a románokat megcsípjük.
El. Románokat? Hát nem viccelj. Minden esetre Nagy Márton ugye egy versenyképességjavító programot jelentett be. Ennek kapcsán Madár István, a portfólió vezető elemzője írt egy véleménycikket, illetve elemzést publikált, és ezzel kapcsolatban azt nézzük meg, hogy mik a tévhitek, amire a kormány gazdaságpolitikája épít, illetve hogy mi lenne a helyes irány, ezeket kérdezzük. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát ez tehát elsőre azt gondolná az ember, hogy ez nem atomfizika, hogy magasabb hozzáadott értékű iparra vagy gazdaságra kell építeni, és akkor olyanok leszünk, mint Dánia, vagy mit tudom én, a skandináv országok, vagy akár Ausztria is.
Igen, azért nem olyan egyszerű ez a dolog, hiszen egyébként léteznek fejlett országok a világban magas ipari hányaddal, ha talán nem is 30%-kal, de magasabbal, vagy hasonlóan magasabb, mint régebben pár éve mi is rendelkeztünk, gondoljunk csak például Dél-Koreára vagy Németországra, és az is kétségtelen, hogy amikor egy ország elkezd felzárkózni, akkor a fejlettségnek egy bizonyos szintjéig az egy nagyon jó felzárkózási minta, hogy bejön külföldi működőtőke, hozza a technológiát, hozza a szabadalmakat, hozza azt az ismeretanyagot, hogy hogyan kell egy vállalatot igazgatni, és egy csomó olyan dolgot, ami későbbiekben megtermékenyítőleg hathat egy magyar vállalkozás számára is, esetleg ha az az ország ügyes, akkor elkezd beszállítani, és akkor ezzel már is bekapcsolódott a nagy világgazdasági vérkeringésbe, megismeri az ottani elvárásokat, külföldi kapcsolatokat tud kiépíteni, tehát nem hülyeség az, hogy
lásd Kína,
hogy
vagy van lásd
előtte Japán, Dél-Korea, előtte Japán,
de működik ez, csak ugye, hogy is mondjam, nem azt gondolnánk, hogy most nekünk itt kéne versenyezni.
Így van, ugye ez a lényege szerintem ennek a dolognak, hogy ahogy eljut egy ország arra a szintre, hogy a belső erőforrásai nagyjából el vannak rendezve, tehát magas foglalkoztatottság van, alacsony munkanélküliséggel, nagy a gazdasági aktivitás, akkor onnantól kezdve már nem az van, hogy hogyan csatornázol be szabad kapacitásokat gyorsan, hatékonyan olyan területekre, ahol el tudod őket helyezni, foglalkoztatni tudod őket, és egy versenyképes üzemet tudsz létrehozni, még úgy is, hogy egyébként esetleg a te tudásod, technológiád még nem elegendő országként erre, viszont amikor eljutsz erre a szintre, amikor már ezen túl vagyunk, ugye ez a mondjuk úgy közepes jövedelem, mi szoktuk inkább mondani, hogy a hatékonyság vezérelt és az innováció vezérelt gazdasági modell közötti félútra eljutsz, akkor onnantól kezdve ez egy sokkal nehezebben megugorható dolog, hiszen ahogy ti is itt rögtön fölhorgattatok ezen a felvetésemen, az a helyzet, hogy innentől kezdve bejön egy multinacionális cég, jellemzően más multinacionális cégek munkavállalóit tudja maximum elszívni, tehát már nem az a kérdés, hogy hogyan tudunk még több kapacitást, még több erőforrást, belső erőforrást bevonni ebbe a működési modellbe, ebbe az extenzív modellbe, amelyik a folyamatos gyarapodáson, mennyiségi gyarapodáson alapszik, hanem hogy hogyan helyezzük el a már létező és működő termelési tényezőinket a lehető leghatékonyabb módon. És ugye ez az, amiben az ipar azért nem tud olyan nagyon sokat segíteni, mert az iparnak jelen pillanatban Magyarországon 15%-os a hozzáadott értéke, míg mondjuk nemzetgazdasági átlagban 40%, a gyógyszeriparban 50%, de az információ technológiában például 65%. Tehát nagyon jó kérdés az, hogy miért próbálunk meg olyan iparágakat őrült módon felhúzni, és ugye az a cél, hogy a GDP 30%-a legyen az ipar, ami hát így Európában is példátlan egyébként, hogyha egyébként ez nem jár azzal, hogy nagyon magas hozzáadott értékű, és ami még fontosabb, saját jogon a magyar gazdaság tudásából fakadóan magas hozzáadott értékű tevékenység lenne. És ugye ez az, ami azzal fenyeget, hogyha mi mégis ebbe az irányba megyünk, akkor igazából ez nem a magyar jövedelmeket fogja növelni, mert vagy csak egyszerű helycserékről van szó a multinacionális körforgásba, vagy kénytelen vagy külső erőforrásokat bevonni, és behozhatod a külföldi munkaerőt, meg a külföldi működőtőkét, nem ördögtől való ez, csak éppen ettől egy magyar átlag polgárnak a jövedelme, de az ország egészének nemzeti jövedelme is nagyon-nagyon kismértékben fog csak előre lépni.
Uh-huh. De akkor mégis mi az ok, hogy ezen a vonalon mozog a hazai gazdaságpolitika, ez egy ilyen gyors és látványos, ilyen tűzoltásszerű megoldást kínálhat a hosszabb strukturális változásokkal szembe?
Igen, egyrészt szerintem ez lehet az oka. Általában is lehet érezni azt, hogy a kormányzat valahogy ezt a fizikailag megragadható, ami látszik, az az igazi érték. A szolgáltatás az nem olyan nagy érték. Az, amit így meg lehet fogni kézbe, erős, nagy autó, akkumulátor, ez az igazi érték, ebben van az anyag, és ezért van egy ilyen szemlélet, hogy ez az, ami igazán értéket jelent. Az, amilyen megfoghatatlan, hogy valaki ül egy gép előtt, és valami szellemi terméket állít elő, vagy szolgáltatást, azt nem tekinti annyira...
Na de hát meg kell tervezni azokat a dolgokat, amikkel tudunk például akkumulátort gyártani. Ott vannak azok a magas hozzáadott értékű
de
dolgok.
De hát azt nem mi csináljuk, ja, hát azok is jönnek. Hát
jó. Így van, ugye ez lenne a másik megoldás, vagy a másik magyarázat, hogy miért akarja ezt a kormány. Azért akarja, mert úgy gondolja, hogy ez egy olyan perspektívikus ágazat, ez az elektromos autózás, most elsősorban ugye az akkumulátor gyártás miatt emblematikus ez a 30%-os ipari részarány cél, és hogyha azt gondoljuk, hogy ebbe bele tudunk kapcsolódni, akkor egy fantasztikus, új, prosperáló és beláthatatlan növekedésű ágazatba tudunk mi olyan pontokat meghatározni, és olyan úgy letenni oda a lábunkat, hogy megkerülhetetlen szereplői leszünk ennek. Ugye a probléma az ezzel, hogy a tapasztalatok szerint nem nagyon szeretik ezt a technológiát kiadni azok, akik a technológiának a birtokosai. Uh-huh. És ugye, ha megnézed, az elmúlt 20 évben az Audinak egyetlen egy magyar Tier 1-es, tehát első fokozatú beszállítója sem volt. Nem sikerült egyet se kitermelni. Most nagyon nagy kérdés, hogy egy olyan termék, ami egyébként sokkal egyszerűbb, elsősorban alapanyagra és összeszerelésre épül, és ennek is van egy védett technológiája. Ebből mi az, amiben bele tudunk kapcsolódni? Mert hát ugye a hírek szerint a kínaiak annyira nem szeretnének itt látni kutatásfejlesztési központokat, de egyébként, ha látnának is, és mondjuk ide telepítve egy kutatásfejlesztési központot, ezt a múltkor Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója mondta el szépen, de oda becsatornázott magyar mérnök tudása és fejlesztése, az ugyanúgy a kínai cég egy alapítja, és a kínai cég tudása és fejlesztése lesz belőle, akkor ebből továbbra sem lesz nagy magyar hozzáadott érték, és ebből következően, ha nem tudunk ilyen típusú előrelépésbe menni, akkor, ahogy mondtam, ez igazából néhány embernek a bérszínvonalát lehet, hogy megemeli, de nemzetgazdasági szinten nem lesz ebből olyan nagy előrelépést. Tegnap egy kicsit leegyszerűsítve mondtam ezt a példát, hogy a német ipar sem attól nagyszerű, hogy Audit gyárt, és a dél-koreai ipar sem attól nagyszerű, hogy Samsungot gyárt, hanem attól, hogy ezt kitalálta, és az az övé.
Illetve és bocsánat, a szabadalmak... István, nem akarlak megszakítani, de hogy a német iparnál ugye már egy kicsit el kell mozdulnunk az autóipartól, ami hát elég nagy kérdőjelek előtt áll, és igazából a nagy jövőkép az a robotikában és a ipar 4.0-ban van, ami meg pontosan az, amiről beszélünk, és hiányzik itt.
Így van, ugye, nyilván az én példám az kicsit már ilyen szempontból old school volt, és még a régi sikereket hozott példát, vagy a régi sikereket vette példaként alapka. Igen, egyébként maga az ipar egészen is forrong, és a 4.0, a digitalizáció, a robotizáció, ez mind nyilván belejátszik, és ehhez kapcsolódik még rá az egész elektromos autó forradalom is. De azért azt látni kell, hogy ebben olyan pontokat kellene elfoglalni, amelyek nagyon erősen tudásintenzívek. De az látszik, hogy ebben sokkal nehezebb az előrelépés. Ehhez képezni kell embereket, olyan üzleti környezetet, stabil üzleti környezetet kell kialakítani, ami támogatja a magánkezdeményezéseket, a beruházásokat, az innovációt. És ugye ezt szokták is mondani, hogy igazából addig, amíg ilyen közepes jövedelmi ország mintájához elér egy ország, addig igazából egy ismert utat kell bejárni. Adaptálódni kell, azokat a módszereket kell végrehajtani, vagy azokat a metódusokat kell végrehajtani, amit az előttünk járó országok tömege végrehajtott. Innentől jön az a dolog, hogy valami újat, valami sajátot kell nekünk kitalálni. Nem vagyunk már nagyon fejletlen ország, ugye az Európai Uniós átlag 3/4-én van a magyar fejlettség, de az is látszik, hogy közben azért mégis mind a lakossági fogyasztásban, mind a fejlettségben az Európai Unió relatív rangsorában azért inkább hátrafele szorulgatunk. Ez pedig azt jelenti, hogy talán mások könnyebben és gyorsabban ugorják meg ezt a dolgot, hogy erős innovatív környezet alakul ki a gazdaságban. Elég azt gondolni, hogy mondjuk Románia például az információtechnológiai szektor adómentességével próbál előrelépni, Magyarország meg azzal, hogy mondjuk épít két gázerőművet a Ketlinnek, hogy legyen több energia arra, hogy akkumulátort gyártsunk. Ez a szemléletbeli különbség az, ami fontos, és lehet, hogy ebből a szempontból nem mi választjuk a jó megoldást.
Hát nagyon elgondolkodtató.
Ó, nagyon, mert így ezt ilyen szépen összefoglalva, hogy elmondtad, az ember előtt az rajzolódik ki, hogy ilyen kicsit ilyen hátramenetbe kapcsoltunk, hogy ilyen motorfékkel megyünk előre, tehát úgy megyünk, hogy veszítünk a lendületből, és tulajdonképpen a lemaradást konzerváljuk.
Igen.
Igen, igen, talán az a motorfék szerintem egy jó példa, tehát nem arról van szó, hogy a magyar gazdaság elkezd visszafejlődni, igen, és kőkorszakba süllyed, hanem arról, hogy azt a fajta növekedési lépést, váltást, azt a modellváltást, ami egy további sikeres növekedéshez, feltárkozáshoz vezetne, abban mi, mintha nem nagyon akarnánk ezeket az eszközöket használni, vagy legalábbis nem erre koncentrálunk, hanem még továbbra is azt gondoljuk, hogy ilyen könnyen leszedhető gyümölcsök vannak a fán, csak ezek a könnyen leszedhető gyümölcsök már még annyira sem a mi gyomrunkat fogják teríteni, mint mondjuk az elmúlt években, évtizedekben láthattuk.
Hát vidában bár nem tettél minket, de legalább kaptunk egy kis jó összefoglalót erről a helyzetről. Nagyon köszönjük neked, István, szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen, sziasztok! Szia.
Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk a hazai gazdaságpolitikáról.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na, megnézzük, hogy a mesterséges intelligencia hogyan is írja át az orvostudományt. Hallani már számos izgalmas dologról, nem tudom, robottal végzett szemműtéttől kezdve már egészen komplex összetett.
Diagnosztikába,
hát ott aztán az AI az nagyon, nagyon menő tud lenni, de hát ezeket majd nem is mi tárjuk fel, ezeket a lehetőségeket, hanem dr. Madácsi László gasztroenterológussal beszélgetünk erről, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának elnök és a mesterséges intelligencia munkacsoportjának, mert már van ilyen vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát itt elkezdtünk egy ilyen listát, ami így laikusként is találkozunk dolgokkal, akkor el tudom képzelni, hogy a szakmabéliek már mi mindenről tudnak, ahol a mesterséges intelligencia felhasználható az orvostudományban, vagy látszik, hogy felhasználható lesz.
Igen, és ez nagyon széles kör, úgy, ahogy említettétek, és az a két topik, amit itt a bevezetőben mondtatok, a diagnosztikus, főleg a képalkotó diagnosztikus tevékenység, illetve a robotikus sebészet, ez mind a kettő nagyon érdekes, és nagyon nagy jövőt jósolok neki. A diagnosztikában ugye teljesen egyértelmű, hogy a mesterséges intelligenciának szerepe van, hiszen ha csak azt gondoljuk el, hogy a modern radiológiai képalkotó diagnosztikában CT, MR, endoszkópia, stb. Milyen mennyiségű kép keletkezik naponta a világon egészséges, meg beteg emberekről is, mert ugye szűrőjelleggel is néha végeznek ilyen vizsgálatokat, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen kevés ez az orvos, egyre csökkenő szakember kapacitás, akinek ezt értékelni kéne. Ugye nem véletlen, hogy néha több napot kell várni egy ilyen CT vizsgálat vagy MR vizsgálat eredményére, és hát Európában meg Amerikában meg hónapokat kell várni mondjuk egy endoszkopos vizsgálatra, mert olyan hosszú a várólista szakember hiány miatt. Ugye ezeket a mesterséges intelligencia azért bizonyos szintig orvosolja, ugye ha csak az egyszerű szegmentáló modulokra gondolunk, amelyek képesek a kiválogatni a sok-sok képből azokat, aminek patológiás vagy kóros eltérés van, és csak ezeket megmutatni a szakembernek vagy orvosnak.
Azért ez egy izgalmas dolog itt is azt érezni, hogy átalakulnak, és ezek a hát ezt nem merném repetitívnek említeni ezeket a tevékenységeket, de mégis egy olyan dolog a diagnózis felállítás az én elképzelésem szerint, hogy van egy nagy tudású orvos, aki már sokat tanult, az adatbázis. Van egy hozzá rengeteg tapasztalatot gyűjtött, az is adatbázis. Tehát, hogyha ezt rábízzuk egy mesterséges intelligenciára, rettenetesen gyorsan fog tudni összeállítani, vagy megtalálni olyan dolgokat, ami a diagnózishoz vezet.
Így van, hát a mesterséges intelligenciának ugye az a lényege, hogy kezdetben jelölt, aztán jelöleten adatbázisból is tudja saját magát tanítani, anélkül, hogy az ember megmondta volna neki, hogy mire kell figyelni. És ezeket az egyszerű kérdéseket például, hogy a kóros patológiát tartalmazó képeket vegye előre, ezeket vagy válassza ki, ezeket relatíven nagyon nagy biztonsággal, tehát 99% fölött meg tudja tenni, és ezzel borzasztó sok időt spórol az orvosnak, akinek ebben a pillanatban már csak a patológiára kell koncentrálni. De hát ezen kívül is azért hatalmas előnyöket láthatunk, ugye ha csak a triást, meg a sürgősségi betegellátást, vagy éppen a mentőszolgálatnak a telefonhívásait nézzük, ugye ezekre is fejlesztettek már Amerikában algoritmusokat, amelyek tulajdonképpen másfél-két perc alatt például sürgősségi hívás bejövetelkor képesek úgy irányítani a kérdező szakembernek és a betelefonálónak a kommunikációját, hogy ebből nagy valószínűséggel ki lehet kideríti, vagy megmondja, hogy például mennyiben van sürgősségi helyzetről, mikor kell rohamkocsit küldeni, vagy éppen mikor van infarktus a túloldalon a betegnek. Tehát ebben is nagyon sokat segít. De hát ha visszatérünk a robotikára, az is egy fantasztikus jövőkép, ugye egyelőre van AI-unk, meg van mondjuk Da Vinci robotikus sebészetünk, de nem kizárt, hogy 10-15 éven belül ezek a dolgok összekapcsolódnak, és bizonyos műtéti beavatkozásokat már részben vagy egészben a robot segítségével, vagy a komputer segítségével lehet végezni. Ez egyébként oda is vezet, hogy standardizálhatóvá válnak a sebészeti beavatkozások is, ugye a robotika is ezt segíti a napjainkban. Láttam egyébként néhány éve olyan fejlesztéseket, a már kezdeti fejlesztéseket, ahol a számítógép meg az AI modul egyszerűen csak figyelte, hogy mit csinál a sebész, és hogyha valami olyat kezdett csinálni, aminek magas volt a veszélye, a szövődnyírátája, vagy nem szokványos volt, akkor prediktálta a komplikációt, tehát szólt a sebésznek, hogy akkor most talán hívja be a nagy tapasztalatú főnökét, vagy álljon meg a műtéttel egy pillanatra, mert ez nem jó irány. Ez is ugye a komplikációk csökkentése, igen, és a szövődménymentesség, ez is egy fantasztikus irány lehet.
Visszatérve kicsit a diagnózis, az mondjuk egy tüdőszűrésnél, vagy egy endoszkopos vizsgálatnál le tudja venni a terhet az orvosálláról, és így esetleg gyorsabban lehet haladni, több diagnózist elvégezni, vagy tud pluszt is. Teszem azt mondjuk, már egészen kicsi rák kezdeményeket felismerni, vagy akár egy az oda vezető úton valami hajlamféleséget feltárni. Tehát van-e benne többlet?
Pont az endoszkópia, ugye az én szakmám az endoszkópia, igen, a szűkebb szakmám, és azon belül ugye egyre jobban most már standard ellátási területté válnak ezek a szegmentáló mesterséges intelligencia modulok. Ez azt jelenti, hogy az endoszkópia közben a komputer vagy az AI modul figyeli a videót, és valós időben jelzi az orvosnak, hogyha a videón, vagy a látható monitoron talált egy polipot, tehát egy 1-3 mm-es pici elváltozást, jóindulatú elváltozást, amit az orvosnak majd el kellene távolítani, és ebben úgy tűnik, hogy a mind a kezdő, mind az expert orvosoknál is jobban teljesít, tehát csökkenti annak az esélyét, hogy az orvos elnézze azt a pici elváltozást, amivel segíti a diagnosztikát, és segíti a betegellátásnak a minőségét is.
És pont azon gondolkodtam én is, hogy vannak ezek a nagyon magas precíziós műtétek, amikor ilyen elképesztő apró területeken kell végezni műtétet, hogy ilyen már, ugye ez is már egy bevett gyakorlat, hogy ilyenkor egy ilyen assziszt rendszer segíti az orvosnak a metszéseit és stb. Tehát ugyanúgy, mint hogyha nagyon buta példát akarnék hozni, mint mondjuk ezeken a kamerákon a rezgés csökkentő technológia.
Így van, hát az megint az endoszkópiát hozom példának, mert én csak azt ismerem a legjobban. Ugye létezik olyan endoszkopos polip vagy daganat eltávolítás, amikor a bélfal rétegei között kell preparálni az orvosnak, és fejlesztettek már olyan AI modulokat, amelyek jelzik, hogy a melyik területen szabad és melyik területen nem szabad vágni, illetve hol vannak az erek ezen a nyálkártya alatti térbe, amikor az ember preparál. Ezáltal is segítve azt, hogy kevesebb vérzést és kevesebb komplikációt idézzen elő az orvos.
Ezek nagyon jó
időben történik.
Ezek nagyon jó példák, és az a kérdés, hogy maga mondjuk például ez a mesterséges intelligencia munkacsoport mivel foglalkozik, hogy itt Magyarországon mik lesznek azok a gyakorlatok, amiket leginkább és legelőször be lehet vezetni?
Hát én azt gondolom, hogy nyilván itt azért a biztonságosság meg a beteg érdekek az elsősorban a legfontosabbak. Ahol áttöréseket lehet látni, és ahol tényleg nem merülnek föl etikai és egyéb betegbiztonsági kérdések, azok elsősorban a diagnosztika, illetve amit említettem, ez a beteg triázsolás, beteg rizikóbecslés, ezek a területek, de kutatási szinten azért nagyon-nagyon messzire lehet tekinteni, ha csak azt nézzük például, hogy a DNS szekvenálással és a hatalmas populáció szintű betegadatok összekötésével nem sokára a preventív medicína is előre tud törni, hiszen ha tudom a saját DNS-emet, és tudom, hogy ez a DNS mintázat milyen betegségre hajlamosít engem 5-10-20 év múlva, akkor nyilván tudok tenni. Talán ez a legfontosabb a megelőzés érdekében, hiszen a hazánkban ezt felejtjük el leginkább, hogy a betegségek döntő többségét meg is lehet előzni.
Igen, ez nagyon fontos, és ebben szerintem óriási szerepe lehet az AI-nak. Hát nagyon szépen
köszönjük
ezt
szépen,
a kis betekintést,
reméljük,
hogy tudjuk folytatni majd ezt a
beszélgetést. Hát innentől biztos, hogy nyomon kell követni.
Nagyon szívesen, én is örülök.
Köszönjük, szép napot,
szervusz!
Viszont!
Dr. Badácsi László gasztroenterológussal beszélgettünk, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának elnöke ő, és a Mesterséges Intelligencia munkacsoport vezetője.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
Sokat beszélgetünk a hulladékgyűjtés, hulladékfelhasználásról. Apropó, megvettem az első két üveg olyan gyógyvizemet, ami már az 50 forintos visszaváltás.
Na, majd várjuk a visszaváltásnak a
igen.
Tapasztalatait.
Tehát sokat beszélgetünk, igen, PET-palack, papírhulladék, nem tudom, akkumulátor hasznosítása ez az, de az acélipar előtt áll még egy nagy út, ugyanis az acél újrahasznosítása még nem egészen olyan, amilyen az lehetne, ugyanis kevesebb a feldolgozott acél újra felhasználása, mint amennyi az újratermelés. Ezt a Boston Consulting Club Group tanulmánya tárta fel. A 2030-ra viszont a jelenlegi évi 9 tonnás hulladék többlet, helyett évi 15 millió, 9 millió tonnás hiány.
9 millió helyett 15 millió tonnás hiány
igen.
lesz.
Úgyhogy azt jelenti ez, hogy alapjaiban változhat meg az acélipar és a hozzá kapcsolódó értéklánc többi szereplőinek a tevékenysége, felértékelődhet a vas hulladék begyűjtése, újrahasznosítása, a gyártóknak ugyanis fel kell készülniük erre a vas hulladék hiányra, hiszen ez a kockázat nem kizárólag az acélgyártók számára jelent hatalmas kihívást, hanem az értékláncban, ugye
ezt már ugye prognosztizálták a stratégiák korábban, nem véletlenül kezdtek el különböző importkorlátozásokat, védővámokat mindent bevezetni.
Igen.
A vas és acél hulladék folyamatos elérhetőségének érdekében ugye több országban. Például Indiában megszüntették az új autók regisztrációs díját, adókedvezményeket kínálnak azoknak, akik a régi járműveket leadják. Ugye az Egyesült Államok pedig az érintettek számára lehetővé teszi, hogy gyorsított amortizációt kérjenek a hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra, terjesztésre, úgyhogy hát ugye az export tilalom is jellemző, úgyhogy erre felfigyeltek többen különböző országokból.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
És itt van, megjött.
Itt. Alig tudod bejönni.
Alig?
Elbarikádoztuk. Itt a széket.
De Balázs. Máska a támláját is odarakom a kilincs alá, mint a filmekben.
Tuti nem eszünkön. Lesz hírek.
Túljártál az eszünkön. Ügyes voltál, bejöttél. A rutin és az évek. Nem. És most azért lesz hírek. Jól van. Mi pedig jövünk vissza utána. Nagyon érdekes témával folytatjuk, mert itt lesz velünk a stúdióban Hlavati Győző, a Magyar Telekom SOC központ vezetője, és Kovács Zoli, a Cisco nemzetközi Cyber Security specialistája. A témánk ebből kiderülhetett, hogy az informatikával mi a szitu, zsarolóvírusok, védekezés ellenük,
adódik az első kérdés, mi az az SOC központ?
Jó, akkor ezt fogjuk megkérdezni először.